Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Pénteki adásunk tartalmából. Pápai mise a migránsokért, integráció a befogadó országok törvényeinek betartásával. Ferenc pápa fogadta a vatikáni Laudato Si konferencia résztvevőit. Elhunyt Toran bíboros, Ferenc pápa gyásztávirata. Németh László püspök, Parolin bíboros államtitkár montenegrói és szerbiai látogatásáról. Pápai szentmise a migránsokért, integráció a befogadó országok törvényeinek betartásával. Két nappal Ferenc pápa lampedúzai látogatásának 5. évfordulója előtt a Szentatya szentmisét mutatott be a migránsokért a Szent Péter Bazilikában július 6-án pénteken délelőtt. Ferenc pápa első nem előre eltervezett apostoli látogatása 5 évvel ezelőtt a dél-olaszországi Lampedusa szigetére vezetett. Útja alkalmával a migráció drámája kapcsán erősen elítélte a közöny globalizációját. A 2013. július 8-án Európa perifériáján elhangzott beszéde és imája megújításra került ezen a napon az egyház szívében a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál bemutatott szentmisén, amelyet a pápa a migránsoknak szentelt. Imádkoztak az elhunytakért, a túlélőkért és azokért, akik segítik őket. Ferenc pápa homíliájában Ámosz próféta szavaiból indult ki. Halljátok ezt ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket. Igen, jönnek napok, mondja az Úr, az Isten, amikor éhséget bocsátok a földre, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. A pápa nagyon aktuálisnak nevezte a próféta szavait, mert sok szegényt elnyomnak, sok kicsinyt megölnek. Mindannyian a kiselejtezés kultúrájának áldozatai.
E tra questi non posso non annoverare i migranti e rifugiati.
Közéjük sorolta a migránsokat és a menekülteket is, akik továbbra is kopogtatnak a nagyobb jólétet élvező nemzetek kapuján. A pápa szomorúan állapította meg, hogy lampedúzai felhívása az emberséges felelősségvállalásra sajnos a nagyvonalú válaszok ellenére sem lett elegendő. Ma halottak ezreit siratjuk. Felidézte továbbá az irgalmas szamaritánus történetét, amelyben Jézus elítéli azok álszentségét, akik nem akarták beszennyezni kezüket. Ez ma is jelen van a bezárkózásban azokkal szemben, akiknek hozzánk hasonlóan joguk van a biztonságra, az emberhez méltó körülményekre, továbbá azokban, akik valós vagy képzelt falakat építenek hidak helyett.
L'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia.
Ferenc pápa véleménye szerint a migráció mai kihívásaira az egyetlen értelmes válasz a szolidaritás és az irgalmasság. A megfelelő politika az, amely minden érintett személy szolgálatában áll, illetve amely saját országa javára úgy tekint, hogy figyelembe veszi más országok javát is egy olyan világban, amelyben egyre nagyobb az egymással való összekapcsolódás. A Szentatya végül a világ kormányzóihoz fordult. A hűség és az igazságos döntés elkötelezettségével kell előre haladni a világ vezetőivel és minden jó akaratú emberrel. Ezért figyelemmel követi a pápa a nemzetközi közösség munkáját, hogy válaszolni tudjanak a mai migrációs kihívásokra. Bölcsen próbálják harmóniába hozni a szolidaritást, a szubszidiaritást és az erőforrások azonosítását és a felelősséget. Homíliáját spanyol szavakkal zárta a pápa azokhoz a spanyol ajkú személyekhez, akik a migránsokat segítik. Háláját fejezte ki nekik, akik megtestesítik ma az irgalmas szamaritánust.
Sul rispetto per la cultura e las leyes del país que los acoge.
A megmentett személyeknek pedig szolidaritását közvetítette, és arra buzdította őket, hogy továbbra is legyenek a reménytanúság tevői, munkálkodjanak az integrálódáson, tiszteletben tartva a befogadó országok kultúráját és törvényeit. Ferenc pápa fogadta a vatikáni Laudato Si konferencia résztvevőit. Július 5-én és 6-án a vatikáni szinódusi aulában nemzetközi konferenciát tartottak Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájáról, a környezetvédelem terén mérföldkőnek számító egyházi dokumentum harmadik évfordulóján. A tanácskozás témája: óvjuk közös otthonunkat és az élet jövőjét a Földön. Az üvegházhatású gázok csökkentése őszinteséget, bátorságot, felelősséget kíván elsősorban a legnagyobb hatalommal rendelkező és a legnagyobb szennyezést okozó országok részéről, hangsúlyozta a pápa.
C'è il pericolo reale di lasciare alle generazioni future macerie, deserti e sporcizie.
Annak a valós veszélynek az elkerüléséhez, hogy kőtörmelékeket, sivatagokat és szemetet hagyjunk a következő nemzedékekre, az átfogó ökológia szerinti szerves és összehangolt cselekvésre van szükség. A pápa beszédében utalt a COP24 csúcstalálkozóra, amelyet decemberben tartanak Lengyelországban, mondván, hogy mérföldkő lehet a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény által kijelölt úton. Emlékeztetett, hogy a megállapodás gyakorlatba ültetéséhez sokat kell még tenni. A kormányok tegyenek erőfeszítéseket vállalásaik betartására, hogy elkerülhetők legyenek a klímaválság legsúlyosabb következményei. Ebben a folyamatban nem csak az államoknak kell lépéseket tenniük, hanem a helyi hatóságoknak, a civil társadalom csoportjainak, a gazdasági és vallási intézményeknek is, amelyek elősegíthetik az átfogó ökológiai kultúra és gyakorlat megvalósítását.
Anche le istituzioni finanziarie hanno un importante ruolo da giocare.
Kiemelte továbbá, hogy a pénzügyi intézményeknek is fontos szerepe van a környezetvédelemben. A pénzügyi paradigmákat meg kell változtatni, hogy azok az átfogó emberi fejlődést segítsék elő. A nemzetközi szervezetek, mint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank elősegíthetnek hatékony reformokat egy befogadóbb és fenntarthatóbb fejlődés érdekében. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy a pénzügyek ismét olyan eszközzé válnak, amelynek célja a nagyobb gazdagság megteremtése és a fejlődés szolgálata. Ferenc pápa továbbá megállapította, hogy a vallások, különösen is a keresztény egyházak kulcs szerepet játszanak az ökológiai megtérés támogatásában és ösztönzésében. Központi szereplők még a fiatalok és az őslakos népek is, akikkel a következő két szinóduson foglalkozik a katolikus egyház. Szomorú azt látni, mondta a pápa, hogy az őslakos népek földjeit kisajátítják, kultúrájukat elnyomják a ragadozó szemléletet képviselők, a gyarmatosítás új formái, amelyeket a kiselejtezés kultúrája és a fogyasztói mentalitás jellemez. Ferenc pápa végül arra buzdított, hogy a vatikáni nemzetközi konferencia résztvevői folytassák munkájukat a radikális változások érdekében. Az igazságtalanság nem legyőzhetetlen, hangsúlyozta. Elhunyt Toran bíboros, Ferenc pápa gyásztávirata. Mély hittel rendelkező ember, akit elsősorban azért értékeltek nagyra, mert képes volt a bizalom és az elismerés kapcsolatainak megteremtésére a muzulmán világgal. Ferenc pápa ezekkel a szavakkal emlékezett meg gyásztáviratában Jean-Louis Toran bíborosról, a vallásközi párbeszéd pápai tanácsának elnökéről. A francia bíboros július 5-én csütörtökön az Egyesült Államok beli Hartfordban hunyt el, 75 éves korában, ahol Parkinson kórját kezeltette. A pápa kiemelte, hogy Toran bíboros jelentős nyomot hagyott az egyetemes egyház életében tevékenységével, amelyet Krisztus szolgálatába állított, bátran a végsőkig, a betegség súlya ellenére is. Németh László püspök, Parolin bíboros államtitkár montenegrói és szerbiai látogatásáról.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Németh László nagybecskereki püspököt, akit Parolin bíboros szerbiai és montenegrói látogatásáról fogok kérdezni. Ez volt az első alkalom, hogy a Szentszéki államtitkár a Balkán-félszigetnek erre a részére látogatott, és ahogy előtte elmondták, az utazásának az volt a célja, hogy megerősítse a kapcsolatokat a Szentszék, illetve Szerbia és Montenegró között. Püspök atya, milyennek értékeli ezt a látogatást, pozitívnak mondható-e?
Szeretettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és mindenkit, aki később majd a Vatikáni honlapon olvasni fogja ezt a hírt. Nagy várakozás előzte meg Parolin bíboros látogatását Montenegróba és Szerbiába, és örömmel mondhatom, hogy ez a várakozás jogos volt. Montenegró egy fiatal állam, a nemzetközi kapcsolatait most építi fel, a Szentszékkel is már sikerült egy alapdokumentumot aláírni, amelynek alapján a katolikus egyház el van hivatalosan ismerve, és minden jogot megkapott, ami egy történelmi egyháznak jár. A mostani tárgyalás egyik legfontosabb része a kapcsolatok elmélyítése volt. Egy konkrét döntés is született, hogy a Szentszék a lehetséges 2 éven belül egy rezidens nagykövetséget nyit Podgoricában, a mai Montenegró fővárosa. Eddig a nuncius, aki Montenegrót is valahogy ellátta, Szarajevóban lakott, most is még ott lakik, de ennek a döntésnek az értelmében, ahogy mondtam, körülbelül 2 éven belül megnyomik egy rezidens nagykövetség Montenegróban. Szerbiában is nagyon jó volt a bíboros úr látogatása. Első nap szombaton, június 30-án fogadta őt Vučić elnök úr, Dačić külügyminiszter és Brnabić miniszter elnökasszony. Délre pedig a pátriárka, Irinei pátriárka, szerb ortodox egyháznak a feje hívta meg egy munkaebédre, amely majd 3 óra hosszáig tartott. Tehát ez is már mutatja, hogy ez egy komoly fogadás volt, és nagyon jó hangulatban múlott el az egész találkozó. Másnap, július 1-én, Parolin bíboros Újvidéken mondott szentmisét, ünnepelt felünk együtt a Nemzetközi Püspöki Konferencia 9 tagjával, és némely vendégt meghívtunk a környező országokból. Nagyon szép volt a mise latinul, de 2 nyelven magyarul, horvátul válaszolt a nép, és utána, tehát 10 óra volt a szentmise, a szentmise után pedig megáldott a Nemzetközi Püspöki Konferencia székhelyét. Eddig úgy volt, hogy a konferenciánk, amely hivatalosan 2004 óta működik, tehát most már 14 éve, valójában nem rendelkezett saját irodájával, hanem ott, ahol a titkár lakott, vagy a konferencia elnöke, ott vezettük a munkát. Ez, ha Szerbiában volt, akkor jó volt, mert legtöbb feladat itt van mégiscsak Szerbiában, de hogyha az elnök például bári érsek volt, akkor sokkal nagyobb problémák voltak a dokumentumok a mindenféle más megőrzésében és a normális munka végzésében. Reméljük, hogy most ezzel a központtal megoldottuk ezt a problémát, és lesz egy állandó helyünk, ahol rendesen tudunk dolgozni.
Nem csak a katolikusokkal találkozott a szentszéki államtitkár, hanem a montenegrói ortodoxokkal is. Milyen a párbeszéd a két felekezet között?
Montenegróban egy nagyon specifikus a helyzet, tehát egy eléggé különös helyzet alakult ki Montenegró függetlensége óta, amelyet 2006-ban adtak jóvá egy referendum után. Tehát a nép többsége azért volt, hogy Montenegró szabadjon el akkor Szerbiától. Az ortodox szokások szerint, az ortodox törvény és hagyományok szerint, ha egy nemzet szuverén független államot alakít, akkor erkölcsi joga van, nem csak egy független ortodox egyházat alapítani. Most ez a független ortodox egyház azt jelenteni, hogy Montenegróban is egy olyan ortodox közösséget lehetne felépíteni, amely elszakadna a mostani pátriárkától. Tudni kell, hogy Montenegró most még Szerbiához tartozik. Tehát a belgrádi pátriárka egyben a legfőbb vezetője a montenegrói pravoszláv egyháznak. Ez a törekvés is igyekezett Montenegróban, hogy önálló egyházat építsenek fel, oda vezetett, hogy nagyon nagy a feszültség. A Belgrád által elismert ortodox egyház és a montenegrói állam által is támogatott új montenegrói ortodox közösség között. A Szentszék már 10 éve azon dolgozik, hogy hogyan tudna mind a két csoporttal bizonyos kapcsolatot fenntartani. Hivatalos kapcsolatok egyelőre csak a Belgráddal egyesített pravoszláv egyházzal van, mert a montenegrói független egyházot még egyetlen egy pátriárka nem ismerte el, tehát fontos, hogy a hivatalosan elismert ortodox egyházzal folytasson tárgyalásokat. És ez meg is történt, jó eredménnyel végződtek a beszélgetések. Arulin Bíboros Montenegróban találkozott ugyancsak a iszlám képviselőivel, azokból is van egy csoport Montenegróban, különösen albán anyanyelvűek, akik az ország él keleti részén laknak. Ez is egy jó beszélgetés volt. Tudjuk, hogy a Szentszék nagyon nagy hangsúlyt helyez nem csak az ökuménére, tehát a keresztényekkel való párbeszédre és együttműködésre, hanem a vallások közötti párbeszédre is. Nálunk ez pedig mindenképpen nagyon fontos, mert mi egy ilyen keletvilág rész vagyunk, ahol a három nagy világvallás egymás mellett él, és nagyon fontos lenne, és volt eddig is, ha ez a három vallás és a képviselői követői meg tudnak egyezni, akkor sokkal nehezebb problémákat kell tenni a különböző nemzetek között.
Parolin Bíborost a montenegrói miniszterelnök tájékoztatta arról, hogy milyen előrelépések történtek az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatában. A Bíboros azt is kiemelte, hogy Montenegró, amit éppen Püspök atya is említett, társadalmi modellként szolgálhat arra, hogy hogyan tudják az állampolgárok megőrizni vallási és kulturális identitásokat, illetve hogy a különböző etnikai és vallási csoportok együttélése, a béke, a kiengesztelődés és a környezetvédelem hogyan mozdítható elő. Mit tud ezzel kapcsolatban Püspök atya nekünk mondani?
Montenegró biztos, hogy egy hihetetlenül pragmatikus utat választott. 2006 óta, ahogy már említettem, amikor elnyerték függetlenségüket, vagy kihirdették, azóta is nagyon pragmatikus módon haladnak előre. 2006-ban két célt tűztek ki maguknak, az egyik a NATO-tagság, a másik pedig az Európai Uniós tagság. A NATO-tagság az már megtörtént, két évvel ezelőtt Montenegrót felvették a NATO-ba. Másrészt pedig az Európai Uniós folyamat is már előre haladottabb, mint Szerbiában. Több fejezetet nyitottak meg, és közelebb vannak az Európai Unióhoz. Több reformot is elvégeztek már. Bizonyos értelemben a montenegrói nép, ahogy ön is mondta, egy keverék különböző nemzetekből, nemzetiségekből, vallások, de pragmatikusan mindig azt mondjuk, hogyan lehetne közösen előre haladni. És mi az, amiből legtöbb jót tudnának kihozni hasznot az államnak a fenntartására. Ilyen értelemben hihetetlen sokat tettek már a tengervédelem, a törvények szinkronizálása az Európai Uniós és nemzetközi mércék szerint. Tehát vannak nagy előrehaladások, ugyancsak pragmatikus életfelfogásról tanúskodik az is, hogy Montenegrónak nincs saját pénzneme, hanem 2006-ban, amikor kiáltották függetlenséget, bevezették az eurót. Nem kérdeztek senkit semmit, egyszerűen csak euróval lehet fizetni az országban, és ez egy hihetetlen nagy előrelépés volt, tehát az emberek, a turisták és rengeteg turista jönnek, ez egy gyönyörű ország, történelmileg is még a római korokra visszanyúlt, kultúra, építészeti örökség, minden, ami csak lehetséges, tehát hihetetlen egy nagy célpontja lett a nemzetközi turista mozgalomnak. Tehát Montenegró mindenképpen ezen dolgozik. A kisebbségi problémák nincsenek, ha ezt szabad így mondanom, ugyanis szabad különböző nyelvek használata. Mi több, mint nem csak a különböző montenegrói állampolgárok nyelve, hanem például az orosz is nagyon használt, mert rengeteg orosz vásárolt ingatlan Montenegróban. Oroszul, angolul és montenegrói nyelven minden feliratot megtalálhatunk mindenhol az országban. Tehát egy nagyon érdekes ország, de kimondottan jól működik. Nézeteltérések biztos, hogy vannak meg feszültségek, de mindenkinek az a fő célja, hogy az ország működjön, és azt sikerült nekik elérni.
Püspök atya, köszönjük szépen ezt a helyszíni beszámolót Szerbiáról, de inkább Montenegróról, illetve Pietro Parolin Bíboros államtitkár a Balkánon tett látogatásáról.
Kérem szépen, mindenki szeretettel üdvözlő.
Németh László nagybecskereki püspökkel Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Maria, Maria. lélek hangja. Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismét örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat,